WCD végénél hagytuk abba nagyjából a múltkor a történetet. Az internetó indulása, megalakulása, honnan jött az ötlet, nehéz volt rábeszélni a...
Nekem most hadd kezdjem egy személyesen, jó, mert tök érdekes, az édesapám most került kórházba, 93 éves, és ugye ott most egy fordított játékot játszunk, mert ő hát így mesél, és akkor én ott ülök a másik oldalon, és így figyelem, ahogy így próbálja elmondani a történetét, és hát persze ő is kb. Annyira foglalkozik be, ahogy ezt így megjegyezett, hogy abszolút nem állnak össze, és az agyam, hogy én is kb. Valami ilyesmit tudok nektek hozni, ilyen zavaros dolgokat. Internettó. Hát úgy, hát nem tudom, meddig jutottunk, én azt elkezdtem mesélni.
Egy nyomtatott lapot akartak indítani, volt egy ilyen lap évelején, vagy valami tervezés.
Erre emlékezett a bíró?
Ezt így nem mondtam, nem.
Arról csak annyit mondott, hogy ő nagyon örült annak, amikor te előálltál ezzel az ötlettel, és hogy támogatta.
Az egy ilyen low budget történet volt. Tehát most, hogyha az összeszögében nézzük, tehát az kifejezetten úgy indult, hogy 2-3-an. Tehát ugye az ABC-d azt mondtam, hogy ez egy ilyen dokumentumfilm méretű történet volt, lett volna. Az látszott az első persze, hogy ez egy ilyen nagyon költséghatékony történet. A név az úgy jött, hogy mentünk a Balatonra, hogy keresgéltük a neveket. Az ABC-d ez teljesen világos volt, tehát az, hogy az miért pont ABC-d. Az gyakorlatilag volt egy ilyen kiadó, ugye volt ez az ABC kiadó még a szamizdat időben, és ez nekem akkor elég fontos volt. És akkor gondoltam, hogy egyrészt mondjuk annak a folytatása ABCD, meg ugye a CD, tehát hogy ez így adta magát, tehát ebben így el lehetett játszani nekem a nyilvánosság, meg a sajtófunkció, ez a 80-as évek, tehát ez tömegtájékoztatás volt, és ehhez képest az, hogy te egy igazi sajtót, médiát közvetítő eszközt hozol, az tök fontos volt, és ezért én valahogy mindig oda visszakeveredtem az Indexnél, és innen van, mert ez meg az Index on Censorship, tehát onnan jött a név, az is volt egy ilyen, nem is tudom, ilyen, hát nem tudom kiknek volt, de tehát ez is ilyen 80-as, 90-es évekbeli folyóirat volt. És az interneton év az pedig úgy jött, hogy mentünk a Balcsira, és néztük a tavat így fölülről, és akkor így előjött az, hogy hát tulajdonképpen az információ tenger, és hogy ez egy tó, és hogy akkor így. És akkor nagy vita volt, tehát az Újpeti kifejezetten azt mondta, hogy szerint ez egy hülye név, mert nem fogják tudni beazonosítani meg, hogy egy ilyen zavaros történet lesz ebből, hogy akkor internettó. De hát a végén mégiscsak az lett.
Voltak más alternatívák? Tehát, hogy mondjuk neki voltak javaslata ilyen helyen?
Nem, én egy franciás nevet kerestem, tehát az édesanyámnak a lánykori neve az Trottino, és ő Franciaországban gyerekeskedett, és őt Trottinettnek hívták, mert a Franciában én kicsit nyitemek, és ez nekem így nagyon tetszett, ez az internetecske, internet, csak az úgy önmagában kevés volt, és akkor valahonnan ezekből raktuk össze, de én kifejezetten valami olyasmit akartam, ami nem ez a németes amerikaias világot hozza, ugye akkor mindenki ilyesmikkel próbálkozott, hanem egy kicsit ilyen latinosabb, egy kicsit más. Nem nagyon emlékszem, tehát abban, amikor így brandneveket kellett kitalálni, ez már egy későbbi történet, de már a Westerben voltam igazgató tanácsi tag, és akkor kezdték el brandelni az Origót egy ilyen második menetben. Akkor jött létre az Accelero, és azt kellett volna, ahhoz kellett volna egy brandet találni, és ide jöttek Amerikából, Angliában, nem tudom honnan, két fickó, ilyen brand guruk, és akkor így elkezdték mondani, meg elemezni, meg nem tudom, és volt egy nagy prezentáció. És az internetes brandeket elemezgették, és utána megmutatták a saját brand javaslataikat, amikben ilyenek voltak, mint az Accelero. És meg akkor nagyon idióta nevek voltak, ugye itt volt ez a, hogy hívták a keresőt,
a
Altavizsla és társai, tehát ezek a teljesen idióta ilyen magyar ilyen HVG-s vicces, de közben mégse nagyon sem tudom mi. És a fickó bemutatta az elemzést, és abban az volt mondom 2001-ben mondjuk, hogy a magyar interneten a legerősebb brand az Index, legismertebb és legelfogadottabb, és a második az Internettó. És akkor eltett egy csomó idő, és akkor én mondtam, hogy szerintem azért ezek a nevek, ilyen Accelero és társadalmatebből volt tíz, tehát hogy ez így lehet, hogy nem fog összejönni, és akkor a fickó így tehát így elkezdtem mondani, hogy ők tudják, meg hogy a cég, meg a branding, meg a nemzetközi. És akkor nem tudtam kihagyni, hogy hát ezt az első kettőt, azt én. És ez érdekes, mert amikor ilyen névadás van, tehát ez most így többször, tehát tényleg amikor így előjön, akkor valahogy én azt gondolom, hogy a Sugár Andrásnak van ebben igaza, aki Veszterben volt a főnököm, hogy tulajdonképpen bármiből lehet jó nevet csinálni, hogyha föl tudod tölteni tartalommal. És én azt gondolom, hogy az internetről is attól lett jó, hogy már amikor elkezdtünk gondolkozni a néven, akkor is hittünk valamiben, vagy nekem volt egy vízióm arról, hogy ennek minek kéne lenni. Tehát itt nem arról van szó, hogy találsz egy nevet, és ezek az accelerósokkal is inkább ez volt a probléma, hogy nem, tehát ide jön két fickó külföldről, és valamit próbálnak mondani. Tudod, hogy akkor legyen ez a név, de nincs mögött az erő, hogy ez miről fog szólni. És aztán így ez gyakorlatilag megmaradt, aztán ott volt egy grafikus lány, akivel Pécsről jött a kislány, aki csinálta a grafikát, és ő találta ki ezeket a...
Hogy? Anun Zsuzsa.
Anun Zsuzsa, igen. Aki kitalált ezeket a kis nagybetűket, ami nekem nagyon tetszett. Tehát az annak tényleg volt egy íze. Úgyhogy ez volt gyakorlatilag, és hát aztán azt meséltem, amikor az Új Peti bejelentkezett a Szigetről. Úgyhogy nekem ezek voltak az első idők. Hát meg az, amikor elkezdtünk fórumot csinálni, meg az így megvan ilyen sztori szinten. Tehát az már szerintem egy kicsit később volt. Ami arról szólt, hogy hogyan lehet úgy összerakni egy újságot, amiben vannak visszajelzések is. És elkezdtünk összerakni egy fórummotort, és hát nyilván...
Ki segítette meg, ki volt programozóként?
Volt egy Nemes Dániel nevű fiú, aki azóta ilyen biztonságtechnikai kérdésekkel foglalkozik. Ebben a történetben elég ronda szerepe volt. Most befejezem a fórumosat, aztán visszatérek hozzá, hogy a fórumoknál az volt az ügy, ugye, hogy hát megjelentek cikkek, és ezek olyanok voltak, mint minden újságban van egy cikk, és nem kész. És akkor valamit talán még ott lehetett is hozzászólni, de valami minimális volt, és akkor az volt az elképzelés, hogy legyen egy hely, ahol ők is el tudják mondani a véleményeket. De ugye, amikor egy ilyet kiraksz, 95-ben vagy 96 elején, hát senki nem szól hozzá. Tehát én írogattam ott, érted, a különböző véleményeket, és ahogy elképzeltem ezt a történetet, rengeteg, persze, tehát volt egy csomó álnevem, és egy ilyen elég jó szellemi környezetet hoztam létre, ahol az újságnak a sajátosságairól beszélgettem magammal, meg dicsértem egy kicsit, meg ötleteket adtam magamnak, azokat elfogadtam. Tehát, hogy egy ilyen nagyon nyitott klassz világ volt. Egész addig, amíg meg nem jött valaki, és föl nem ígult a társaság, és valami totál más témát behozott, érted, valami politikát. És hát onnantól azért elég gyorsan vezetett az út az első ilyen nagyon durva zsidózásig, ami nyilván mai szemmel még akár a nem tudom, a HVG-ben is megjelenhetne. De akkor én nagyon komoly lelki életet éltünk, hogy akkor ebben mi legyen. És a legvégén azt mondtam, hogy én nem ezért hoztam létre ezt az újságot, és én ennek nem akarok felületet adni, és ebben a bíró tökéletesen egyetértett, úgyhogy kivágtuk sajtószabadság ide vagy oda, azt a vitát magunkban lefolytattuk akkor. Nemes Dani meg úgy került elő, hogy Szid néven levelezett. Tehát ő látta, hogy otthon az újság, és ugye Cyber Démon. És hát ez nagyon izgalmas volt, hogy Cyber Démon őt. Végül is tagja volt ennek a társaságnak a kis buriékkal, ilyen bulletin boardokon, nem tudom hol csereberéltek. Tehát ő tényleg benne volt ebben a világban. És egyszer mondta neki, hogy jöjjön be és nézzük meg, hogy mit tudunk együtt csinálni. És bejött egy srác az irodába, rövid nadrágban, ilyen pipaszár lába volt, ilyen nagy kunkori szőrökkel, egy ilyen görnyet, nem tudom mit, talán még valami szakázata is volt, és egy ilyen nagyon izé, ilyen furcsa gyerek, és akkor bemutatkozott, hogy ő a Cyber Démon. És akkor végülis előtte volt valaki, valami unalmasabb brigád, aki ezt így összerakta, de aztán ő ugye, mint szakértő, akkor elkezdte ezt összerakni, hát aztán utána elég ronda vége lett.
Az mit jelent?
Hát akkor, amikor kirúgtak minket az Index, vagy az Internetóból, a bíróm, akkor aznap reggel engem fölhívtak, hogy a Datanetben, ahol voltak a szervereink, nyitva voltak a gépeink. És hogy valaki bement a mi oldalunkról, és valamit ott csinált. És hát én nem tudtam, hogy miről van szó, de aztán így a napok során kiderült, hogy a kedves szív volt az, aki bement a Datanethez, azt mondta, hogy az interneten akkor rendszergazdája, akkor már rég nem volt velünk. Bíró megállapodott vele, és lemásolta az összes anyagot. Tehát szépen kiszedegette a Winchestereket, és lemásolta az egész anyagot. De hát ugye az idő az hosszú, meg nem tudom, tehát mi azóta már egy csomót így levelezgettünk, beszélgettünk, most is valamelyik, mint a politikai bizottságos könyv kapcsán most itt volt egy ilyen kis felháborodás, és akkor írt ilyen a Facebookon egyébként egy ilyen értelemfelháborodósat, hogy hát ő nem is gondolta volna, hogy ilyen hülyeségbe keveredett, és akkor én írtam neki, hogy hát ez konkrétan az én álláspontomat leírtam ebben az ügyben, és akkor nagyon korrektül leírta, hogy mint a régi időkben, akkor most megint e-maileztünk éjszaka, és hogy ő érti azt, ahogy én látom. Tehát, hogy egy ilyen normálisabb. Tehát ezeket én a magam részéről megpróbáltam így elengedni. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az időben sokan nagyon hülyén viselkedtek, biztos bizonyos dolgokban én is, de szerintem a sokkal fontosabb volt, hogy nekünk ott volt egy közösségünk.
Még mielőtt elfelejtenénk, azt hittem, hogy ő lesz az, akire a bíró nem emlékezett a nevére. Hogy azt mindenképp rekonstruáljuk, hogy ő mondta, hogy volt egy rendszergazdája az, vagy aki az Index motorját megcsinálta gyakorlatilag, és hogy...
Nem ugrott be a neve, de nekem most, ahogy a Lózsa Zsuzsát említetted, hogy
ja,
a
Bertók Attila,
igen.
Aha, mert hogy ez nem...
Hát ő volt igen. A szoftveres.
Hát igen, az elején. Igen, mert akkor ugye az volt, hogy volt 4 vagy 5 egyetem az országban, ahol volt web, és ahol voltak weboldalak, meg volt mondjuk a miniszterelnök hivatalnak, az országgyűlésnek, mivel nem tudom kinek, tehát ez így indult a legelején, de a JATÉN, vagy JPTL, nem tudom, hogy hívták akkor, JPTL szervere, az nagyon szép volt, tehát hogy én nekem nagyon tetszett, és akkor megkerestem, hogy nem akarnak-e ebben valamit, és akkor akartak, de ők aztán ott meg is maradtak egy ilyen kis pécsi webdesign, nem tudom milyen cégnek, talán céget is csináltak rá, tehát ők úgy nem tudtak fölnőni ebben a történettel. És azért is jött aztán a SZID, mert hát kellett, nem tudom, napi 8-10 óra figyelem és szeretet ennek a dolognak.
Akkor még sem volt ez.
Hát a Bertók Attila, de hát
velünk ja, elég. De ott volt még veletek, amikor
az indulásnál igen.
Nem, akkor nem. Indexváltásnál?
Akkor nem, akkor nem tudom, hogy már ki volt a rendszergazdánk, de más volt a rendszergazda, mert a SZID-et már úgy hívta vissza a bíró.
Aha, mert a bíró azt mondta, hogy na mindegy, majd odaírunk a történetben, hogy ez a rendszergazda segített nektek elvinni az Indexet, vagy az Internetot, és hogy végül őt perelték.
És a szoftver szerzői jogai
körülment
volt
a
konfliktus, meg a per,
és ugye ez az ember volt.
El, mert ez most már úgy értik,
csak nem emlékezett az ember nevére, ezért gondoltam majd most.
Én nem tudom, hogy kit terezett ott konkrétan. Volt egy srác, azt hiszem, de igazából itt nem a szoftver volt a kulcs ebben az egészben, csak ők egyszerűen nem találtak máshol pontot. És tehát ő gyakorlatilag ezt az egy területet tudta, tehát gondolom végignézték a jogászaikkal, hogy hol tudnak megtámadni minket, és ezt találták maguknak. És én azt is gondolom egyébként, hogy a bíró ezt részben azért is csinálta, mert valahogy igazolnia kellett, tehát ő neki, én azt gondolom, hogy nem volt teljesen szabad kezelben így az amerikai cégével szemben.
Vele milyen volt a kapcsolatod az elejétől kezdve, vagy hogyan alakult?
Hát ugye azt mondtam, hogy az elején az úgy indult, hogy ő azért elég keményen lenyomott minket, tehát elég durván visszajött ahol a helyzettel, hogy ő tárgyalt, és nála volt a kiadó, az erőforrások és a tudás. A legvégén megvezetett minket ebből az ABCD-s történettel. De aztán én azt láttam, tehát így kialakult köztünk egy olyan viszony, ami egy olyan viszony lehet nekem, így nincs testvérem, de mint hogyha az idősebb bátyám lenne. Tehát, hogy egy ilyen tényleg támogató, jó szándékú, nem volt sosem egy különösebben nagyvonalú ember, tehát, hogy nem, tehát neki megvoltak a keretei, meg a lehetősége, meg az, amiben ő gondolkozott, de azokon a kereteken belül ő emellett a történet mellett állt, és én ezt abszolút érzékeltem és kedveltem. A többi kollégák azok nagyon utálták, tehát a GG, az Új Petiék, a mindenki, aztán volt, úszítottak is, tehát ugye az egész kiválás az tulajdonképpen ahol kezdődött, hogy mi tettünk egy ajánlatot, hogy vásároljuk ki az internetot. És ott már azért nagyon durván ment az, hogy hát a vén barom, és hogy nem tudom én. Úgyhogy az, de én ebben megpróbáltam azért inkább a bíró mellett lenni. Tehát én láttam azt, hogy azért az, hogy ott van egy kiadó, és hogy van egy normális viszony, annak van értéke.
Most annyira belementünk ebbe, hogy szerintem most ne aggódjunk vissza kronológiailag a Poliból, vagy az internettől, ahogy én szerettem, hanem akkor ezt járjuk körbe, ezt a szakítás történetet, a kiválás. Amikor tegnap azt kérdeztem a bírótól, hogy volt-e a URL consulting,
igen.
Ajánlatán kívül más ajánlat is, akkor az nem egy spekuláció volt a részemről, amit ő azt határozottan cáfolt, azt mondta, hogy nem volt egyáltalán. A Wikipédia egy szócik, az internetes szócikben az van, hogy akkor már voltak a ti ajánlatokon kívül is akkoriban már ajánlatok, amit az IDG folyamatosan elhárított teljesen, amit te sem tudsz akkor.
Hát tárgyaltak, tehát meg akarták venni, azt tudom, tehát, hogy most akkor előtte, utána, közben, tehát hogy ez így fölmerült. Nem tudom, hogy mennyire jutott el ajánlat szintig. Tehát mi tényleg elgondolkoztunk, tehát itt a gondolkodásnak az volt a... Én azért megmondom őszintén, inkább végigmennék a sztória, hogyha nem haragszom, mert jobban lesz érthető, hogy ez hogy volt. Tehát az indulásnál ugye beszéltünk erről a fórum történetről, ami azért... Tehát, hogyha belegondolsz, elég konfliktusos. Tehát ott van valaki, aki az IDG-nek a honlapján, amit ugyan nagyon kevesen olvastunk, de mégiscsak elkezd zsidózni. És akkor egyszerre te csak azt fogod és kivágod, érted? Ami azért mégiscsak egy amerikai cég, a szólásszabadság, alkotmány, nem tudom micsoda, első First Amendment és társai. Tehát, hogy azért ez így nem volt annyira rohadtul egyértelmű, hogy akkor mi van. Tehát, hogy ezt így hogy lehet. Tehát ebben kellett egy együttműködés. És aztán utána, ugye ők ebben mindig a bíróik, meg fölvező főnökei egy számítástechnikai lapot akartak látni, ami arról szól, hogy akkor milyen protokollok vannak, stb. Én meg abszolút az első másodpercben abban gondolkoztam, hogy hívjuk meg a miniszterelnököt egy beszélgetésre. Aki történetesen akkor a Horn Gyula volt, amiért egyébként ugye a pufajkás, a nem tudom micsoda, tehát hogy azért ez egy elég ellenmondásos. Tehát ma ugye teljesen máshogy ítélték meg föld a halála kapcsán a Horn Gyulát, mint mondjuk konkrétan akkor, amikor már miniszterelnök volt, és egy évvel ott volt a hivatal. mondta, rettenetesen utálták a kollégáim, és azt mondták, hogy ezt nem lehet, tehát engem is lekommunistáztak, meg nem tudom mi. Én meg azt gondoltam, hogy én se szeretem, ugye hát ott volt a politikai bizottságos könyv, de én azt gondoltam, hogy én ebből a könyvvel, meg ebből a háttérrel a magam mögött megtettem azt, hogy megkívánom a miniszterelnököt. És már pedig ez a médium arról szól, hogy itt viták legyenek, és jöjjenek el emberek, és mondják el a véleményüket, jöjjön a miniszterelnök, kérdezzenek tőle, válaszoljon, és rakjuk össze ezt a történetet. És ne menjünk kisebb helyre, mint a miniszterelnökhöz, mert most elkezdhetünk beszélgetni bárkivel. Ez egy olyan pillanat, amikor jöjjön a miniszterelnök, aki persze hát nem akart eljönni, és hát ez az egész húzavona tartott 6 hónapig. És ugye végül is végül aztán elfogadta a meghívást, valahogy így beleilleszkedett a politikai, nem tudom micsodájából. És akkor úgy volt, hogy a Mihancsi Zsófi volt az, aki ezt az egészet szervezte, és magát az interjút, nem is tudom, hogy hívják, milyen Gabi az eszembe fog jutni a neve, szintén 168 órás, még a régi rádiós újságíró, a testvére befektetési bankár, és...
Nem.
Nincs itt most a telefonon, mindegy, mert eszembe jut. Ő csinálta magát az interjút, de az interjú az úgy nézett ki, hogy fölvonultak biztonsági ellenőrzés, átvilágítottak mindenkit, előtte megnézték az épületet, bejárták, nem tudom, állati nagy felhajtás volt, és megjött a miniszterelnök az Intransmart székházban. A bíró fogadta, nem tudom mi, és akkor bementek és leültek az interjúhoz. És elindult az interjú, de egyszerre csak a Gabi abban jött, hogy nincs internet. Ugye én így jártam ki be, kint voltak a tévéstábok, hát mondjuk a Duna TV-nek, nem tudom ki, meg az újságírók, hogy akkor ebből mi lesz, milyen az első online interjú, és mondták, hogy nincs internet. És tényleg nem működött az oldal, nem frissült be, egyébként volt internet, de nem frissült az oldal, és hát kiderült, hogy ez az egész így nem működik. Technikai probléma van. És akkor mondtam a Hornak, hogy miniszterelnök úr, offline vagyunk, de hát ez ugye neki nem nagyon sokat mondott, mert előtte egy kérdezgette, hogy mi ez az egér. És akkor mutattam neki, hogy látja, ott van egy nyíl, és akkor, hogyha följebb húzza egy kicsit az egeret, akkor följebb fog menni a nyíl. És akkor fogta, és így fölemelt az egeret. És nem történt semmi. Tehát, hogy elég messziről kezdtük a barátkozást, és hát ebből se értett semmit, úgyhogy végül is abban maradtunk, hogy megcsináljuk az interjút Notepad-ben, kérdések, nem tudom mik alapján, tehát nagyjából lehetett tudni, hogy mik a kérdések, és akkor ez így összejön. És hát a vége ennek az egésznek az lett, hogy hát valakinek ugye ki kellett menni a sajtó elé, és azt mondani, hogy hát ez így nem ment. Aki én voltam, és azt mondtam, hogy hát bizony lefagyott a rendszer, hát ami ugye a Hócipő címlapon jelent meg, hogy a Horn alatt lefagyott a rendszer, tehát hogy ez csodálatos volt. De én valami ilyesmit mondtam, hogy végülis tök nagy dolog volt az ő részéről, hogy ezt elvállalta. Itt tart a technika, Edison korában, amikor nem tudom, micsoda telefon ez az, tehát analógiákkal próbáltam, és gyakorlatilag én azt gondolom, hogy azért így úgy kijöttünk belőle, de persze az egésznek a vége az volt, hogy a Horn stábjából tajtékozva, üvöltve hívtak engem, hogy nem tudom, miattunk van az, hogy majd most nem tudom, egy vagy két pontot fog veszíteni itt a nem tudom hol. Ami azért, most legyünk őszinték, tehát így ugye most az ember már nem tudom, húzogatja a vállát, de hát ugye ott álltunk egy nagyon pici újsággal, ugye egy nagyon pici stábbal, egy minimális költségvetéssel, nulla gazdasági háttérrel, egy IDG-vel a hátunk mögött, akikről ugye majd 4 év múlva elmondunk mindenféle rosszat, és hát közben a kormányzó pártnak a nem tudom kicsodája valamelyik ilyen szájhőse ott üvöltözik velem, és én pedig azt mondom neki, hogy hát elnézést, eddig jutottunk, és én azt gondolom, hogy azért jól fogunk belőle kijönni. És hát nagyon érdekes volt a dolog, mert állati nagy felhajtás lett, nem csak ebből, hogy Hócipő cég, Népszabadság a hátsó, akkor még voltak ezek a hétvégi magazin, nem tudom, és az utolsó oldal az mindig egy valami volt, és ott egész oldalon hozták a kérdéseket, ami tök érdekes volt, ugye, mert ilyen kérdéseket sosem láttak előtte, mert a lakossági fórumon minél sokkal udvariasabb kérdéseket tettek fel, itt meg így jöttek a kérdések, ami nekünk nem volt különösebben érdekes, de nekik igen. És azért ez egy próbája volt a mi kapcsolatunknak az IDG-vel, meg a bíróval, és én azt láttam, hogy ebben a próbában ő nagyon korrekt volt. Tehát itt nagyon könnyű lett volna azt mondani, hogy fiúk. Nem erről volt szó, ugye? Tehát a kérdés, hogy egy IDG egy ilyen lapkiadó vállalata, nem tudom mekkora árbevételével és a hirdetőkhöz való viszonyával, el tud-e bírni egy olyat, hogy ott van a miniszterelnök, akarják-e, akit mindenki akkor éppen pufajkásozott, plusz akarja azt, hogy technikailag összeomlik alatt a rendszer. Na és ilyen összeomlások még voltak. Tehát és...
mi volt az oka, hogy összeomlások?
Hát a fene se készült ekkora forgalomra, tehát most ezt a technikusok, tehát a technikai része az egész egyszerűen az volt, hogy a LAV frissítést rosszul oldották meg, ugye ennek folyamatosan frissülnie kellett volna, és annyira leterhelte a rendszer. Tehát olyan volt, mint egy DOSZ támadás most, tehát hogy annyi lekérés érkezett, de egyszerűen félre volt, tehát nem volt ez végig gondolva, hogy már a géphez se lehetett hozzáférni, tehát le se lehetett állítani a gépet, mert már annyira nem válaszolt semmire. Egy szerver volt, hát el tudod képzelni, hogy egy ilyen számítógépen futott ez az egész. Ott volt a félvilág, akinek volt internete, mindenki akarta látni, és meghalt. És akkor ez így lezajlódott, és nem tudom, eltelt 3 nap, és akkor megszólalt a telefon egy ismeretlen számról. Maga Nyírő András? Igen. Maguknál volt a Hondula? Igen. Én is el akarok menni magukhoz. Friderikus Sándor vagyok. Jó. És akkor onnan lehetett látni, hogy akkor ez így jó volt. Tehát, hogy ez így elkezd kijönni. De gyakorlatilag mindig volt egy ilyen, tehát volt egy olyan esetünk, ami szintén, tehát mondjuk ez nyomtatott sajtóban szerintem teljesen elfogadhatatlan lett volna, és mondjuk én biztos, hogy kirúgtam volna mindenkit, kiment egy hírlevelünk hibás karakterekkel 30 ezer e-mail címre. Uh-huh. És akkor ebből ugye megint, tehát nagyon könnyű lett volna azt mondani, hogy álltok ide a szőnyegre, és mindenki ki van rúgva. És ehelyett ugye azt találtuk ki, jelenje meg egy egész oldalas hirdetés a számítástechnikában, ami az anyázó levelekből jött. Tehát, hogy nem kaptam meg a hírlevelet, nem, nincs, kérem, nem jött meg, olvashatatlan, nem tudom én. És ott volt, 3 hasábon keresztül mentek ezek a szövegek, nem tudom, legalább 100 ilyen mondat volt. És fölötte ott volt, hogy volt egy technikai kiesésünk, mindenkitől elnézést kérünk, és hogy New Yorkban is volt, egy napig nem volt áramszolgáltatás, és utána nem tudom mennyi gyerek született, akkor ezeket összeszedtük az adatokat, reméljük, hogy ilyen súlyos következménye nem lesz, és egyébként meg itt lehet feliratkozni. És akkor elkezdtek feliratkozni. Tehát, hogy szóval próbáltuk ezeket a dolgokat tényleg úgy kezelni, hogy értsék meg, tehát ezekhez tényleg idegek kellettek, meg hogy mondjam neked, tehát egy olyan viszony kellett hozzá, nem csak az én oldalról, hanem a bíró oldaláról is, ami ezt elfogadja. Mert ő tényleg bármikor mondhatta volna, hogy de hát a hirdetők, amit egyébként a Vesztelben mondtak is. Tehát amikor megcsináltuk a Vesztelben a mobil tartalomszolgáltatást, ott volt olyan mondás, hogy fiúk, jött a sugár, a szőnyegszéle, fiúk. Hát, hogy képzeljétek, hogy az MSZP-ről ilyen hírt adtok ki? Tehát ez konkrétan hogy van? Most voltunk ott a parlamenti frakcióknál, és most írtunk alá egy szerződést, nem tudom, egy flottáról. Hát ez hogy? Érted? És hát tulajdonképpen tökre érthető, mert hát ő a másik ágon ugye eladott, és vállalat, és kereskedelem, és nem tudom, mert ezt az Origónál azóta mondom, egy párszor megjelentétek. Tehát egy nagyobb összefüggés rendszerben van, hát ők is, érted, eladtak termékeket, hirdetéseket, akármit, nem csak telefont, hanem... És hát ugye ez tud probléma lenni, és hogyha kiadód, tud kiadói fejjel, meg tényleg így belülről totál sajtó, kedvelő, liberális, nem tudom milyen szemszögből nézni dolgokat, akkor az ott van. És ő erre képes volt, már a bíró, És azt gondolom, hogy mi is. Most a srácok ebből nagyon keveset láttak. Tehát az Újpetiék, a Gigék, nyilván ebből keveset láttak. Ők kevésbé érzékelték azt is, hogy hát azért ehhez kellett egy háttér, hogy ezt végig lehessen csinálni. Nyilván ebből azért a másik, amit én láttam akkor is, meg tulajdonképpen később is, ez a lángos sütő mentalitás. Tehát ugye akkor volt ez az internet boom, és én őszintén szóval egy büdös szót nem értettem ebből az egészből. Tehát hogy tud ebből ennyi pénz lenni? Tehát hogy miért kéne? És mindenki céget alapított, és pumpálták föl, és gyakorlatilag később ez is történt magával az Indexel is, hogy ott volt egy hatalmas nagy épület, őrült nagy szerkesztőségi teremben, nekünk nem kellett, nem tudom, 10-12 emberrel dolgoztunk, 15-tel. Vegyünk fel még embereket, és mutassuk a befektetőnek, és mindenki. És nem értettem tényleg. Tehát utólag persze nyilván értem, hogy mi volt az elképzelés, de én hogy belülről, Isten bizony nem, én egy jó újságot akartam csinálni. Ők meg pénzt próbáltak gyakorlatilag csalni, ugye ezekkel a befektetési történetekkel, akkor volt a dotcom-lufi. Látták, hogy jön majd egy idióta befektető, és majd ide adja a pénzt, aztán majd lesz hála egy DJ és kész. Engem ez a rész így őszintén szóval egyáltalán nem érdekel. Tehát értem, meg tök jó, hogy az embernek sok pénze van, de én egy jó újságot akartam csinálni.
A bíró egyébként, Bíró István megfogalmazott egyébként középtávon valamilyen elvárásokat ilyen üzleti szempontból? Valamilyenről azért volt
közöttetek? Abszolút. Persze. Szerintem az egy reális üzleti terv volt. Ami arról szólt, hogy hát azért előbb-utóbb legyen nyereséges ez a történet, az is lett egyébként, tehát így a 4 év átlagában végül is. Tehát, hogyha 4 évet összességében nézed, akkor valamennyi nyereség volt is rajta, minimális, de valamennyi volt. És szerintem ez a realitás. Tehát, hogyha ma megnézel egy internetes újságot, ugye most is indult egy a, nem tudom, Abcug néven, tehát érted, azt is valameddig el fogják tartani, de hát egyébként tehát azok se lesznek milliómosok, és senki nem lesz milliómos ebben a történetben, mert hát ez egy ilyen világ, ahol tehát egy Facebookból lehet, de az nem azt jelenti, hogy akkor te is meg tudod csinálni ezt a Facebookot. De ott mindenkinek az agya, tehát ezért most bocsáss meg, hogy ezt mondom, de tényleg nem tudok más mondani, mert én ezt láttam. Álló fasszal, érted, álltak ott, begőzölt aggyal, és akarták, érted, a pénzt, a tutit. És mindenki látta már a kurva jó autóját, mindenki látta a hatalmas lakását, az amerikai nem tudom micsodáját, és ez volt. És közben pedig ott volt egy picike kis újság, amit így csinálgattunk, ezek meg ott, így.
Az ezek az kik voltak, az IDZ?
Nem,
más,
nem,
vagy
nem,
vagy
nem, hát
mindenki.
Megőrült ott mindenki. Aha. Megőrült ott mindenki, tehát én azt gondolom, hogy ott mindenki elvesztette a fejét. Én voltam a legkevésbé ebben benne, azért is kerültem ki ebből a történetből, mert én ezt így nem láttam. Tehát a mobilban benne volt, tehát abból tényleg meg lehetett gazdagodni, csináltunk is, nem tudom, 2 milliárd forint nyereséget a Vestelnek mondjuk a 3. év végén. Az világos volt, mert ott volt egy piaci helyzet, elkérhetted az SMS-ért, annak nem volt ára, ott volt a kapacitás, ki lehetett. Tehát annak volt egy gazdasági háttere. De ebből, érted? Tehát ez tök tehát nem egyértelmű volt, én nem láttam át azon, hogy ez egy lufi.
De nem mitél.
Csak nem értettem, érted? Ott álltam, ezek meg ott mondták, hogy milyen kurva sok pénz lesz. Mindenki a végén valamilyen módon bocsánatot kért. Volt olyan, hogy nem volt pénzük, de tudtunk repülőjegyeket szerezni. És elmentünk New Yorkba, kurva, 20 ember, érted? De nem tudom mennyi, 10. csapatban, csapatépítésként érte New Yorkban. Tehát nem tudom, hogy el tudod-e képzelni, de zseniális volt. Érted, olyan dolgok fogtak össze, hát az életünk legjobb szakasza volt szerintem. Tehát voltak más szakaszok, meg más szépségek, meg nem tudom, más típusú munkák és magánéleti, nem tudom mi, de az volt a korszak.
Ez a tulajdonrész... Hát, hogy kicsit vissza kéne ugranunk, mert hogy ezt nem meséltük még el, hogy az IDJ-vel, nem mondtad el, az IDJ-vel való szakítás, hogy ez honnan jött egyáltalán, mi vezetett odáig, hogy ti ajánlatot tettetek a lapra, hogy mi tett
ezt. Ezt próbáltam elmondani, csak ez a trágárság elvitte a figyelmedet. Tehát azt próbáltam mondani, hogy ezek a srácok begőzöltek, érted? Aha. És mindenki pénzt akart csinálni. Tudod? És azt gondolták, hogy itt keletkezik egy profit, amiről csak én tudok meg a bíró, és hogy itt őrült nagy pénzek vannak, vagy legalább nagy lehetőségek, aztán jöttek a körösség, akik elmagyaráztak ott egy-két embernek, hogy gyerekek, ebből most egy tőzsdei trükkel úgy lehet pénzt csinálni, hogy kimegyünk a tőzsdére, iszony sok pénzünk lesz, és utána megpattanunk. Ez volt a fejekben.
Hogyan alakult ki ez az összeg, amit ajánlatként tettetek, vagy ezt hogyan találtátok ki, hogy pont annyi legyen?
Nem tudom. Nem tudom, ezeket az Ákosék kapták össze.
És ezt a szakítást ti már előre, vagy azt az elvárást, hogyha nem fogadják el az ajánlatotokat, akkor hogy mi lesz a következő lépés, azt előre kitaláltátok?
Én ennek nem voltam a motorja. Aha. Tehát én erre nem is nagyon emlékszem. Most, hogy így mondtad, tényleg volt URL Consulting, ezeket a GG-ig csinálták, és tulajdonképpen én egy olyan helyzetbe kerültem ott, hogy oké, hát tulajdonképpen el kell döntenem, hogy akkor mi lesz. Tehát látszott, hogy ezek az emberek előbb-utóbb így vagy úgy, de pénzt látnak benne, és hogy akarnak menni. Nyilván nekem is vonzó volt valamilyen szinten, hogy akkor majd lesz sok pénzünk. Tehát ez nyilván így volt, csak én nem értettem. De ők tolták végig, tehát a GG, a Kőrösi, tehát ők voltak azok, akik azt mondták, hogy oké, akkor itt lesz majd pénz.
Egy DJ keretein kívül képzelték el mindig ezt a perspektívát, vagy esetleg nyomtak afelé is, hogy próbáld a bírót rávenni egy ilyen tőzsdei cégé, mondjuk nyilván.
Nem, az szerintem egyértelmű volt, hogy az IDG-n kívül nem lesz semmi. Vagy hogy az IDG-n belül így nem lesz semmi. Ott voltak ilyen elképzelések, mert a bírónak is volt valamilyen menedzsment szerződése, ami valahogy össze volt kötve a bevételeket. Tehát ilyet ajánlott az István nekünk is egyébként. De ez valahogy úgy nem... Tehát tudod, amikor így már annyira nyereség érdekelt, vagy hogy tulajdonképpen mindegy, hogy tulajdon vagy nem. De az Ákoséknak nem ez volt a szenáriójuk. Tehát ők kifejezetten tőzsdére akarták vinni a céget.
Csak azért is próbáltam ezt feszegetni, mert tegnap a bíró mondta, hogy őtökre meglepődött, hogy amikor végül megtörtént ez a szakítás, meg elindult az index, akkor honnan lett nektek hirtelen? Honnan lettek gépek, honnan lett ehhez háttér, meg...
Hát ezt én szerveztem, az szerintem nem probléma. Tehát mondjuk egy ilyet, egy kis szervezet nem volt egy fillér se. Tehát ott konkrétan semmi pénz nem volt. Talán annyi pénz volt, hogy mindenki megkapta továbbra is talán azt a kis fizetését, amit kapott, de ilyen 80-100 ezer forintok, tehát nem tudom, 1-2 millió forint lehetett benne, amit az Ákosék hoztak. A közgázra mentünk, mert nekem ott még a politika CD-t az Aula kiadó adta ki, és ott a Halász Géza volt a kiadónak az igazgatója, és ő összehozott a Gábor Andrással, aki az informatikai igazgató volt. Nem informatikai igazgató, hanem ott volt egy ilyen informatikai intézet, és az András annak volt az igazgatója. És akkor gyakorlatilag ott megkaptunk egy termet a nyárra. Uh-huh. Tehát ez valamikor, nem tudom, májusban volt, és akkor a nyár végéig, amíg nem jöttek oda, a 3 hónapon keresztül volt egy termünk a közgázon, és oda be lehetett járni. Uh-huh. És ott volt a szerkesztőség, tehát tulajdonképpen az András volt az egyik ilyen hős, aki azt mondta, hogy oké, őt nem érdekli az IDG, nagy hatalom volt az IDG, nem érdekli, hogy mit mondanak, oda leülhetünk.
Uh-huh. Az index korszak előtt, az internetes időszakban ehhez képest egyébként milyen volt a ti személyes viszonyatok? Tehát, hogy a szerkesztőségen belül azt hogy tudnád megfogalmazni, mert ez most eléggé plasztikus volt, és úgy át is tudta élni az ember, hogy az milyen érzés lehetett, ahogy így, hogy fogalmaztál, hogy fogy el az emberből a
levegő,
hogy ez. Mert hogy ugye egy emberként követtek téged, vagy mentett, léptetek ki onnan, szóval ott azért az interneten lehetett valami szellemi, érzelmi kohézió, közösség erősen, ami ezek szerint ezzel a teljesen más átstruktúrált szervezeti és üzleti modellben meg eliminálódott. Vagy.
Szóval hát ez az
volt ez a folyamat ebben a közösségben. Te hogy érted?
Hát, hogy mondjam, én azt gondolom, hogy én egy olyan típusú fickó vagyok, aki nem a társaság középpontja érdekes módon. Tehát én konkrétan, hogyha egy nagyon megkérdezed, én utálom az embereket. Utálom beszélgetni, hát látod, hogy tök nehezen veszem rá magam, hogy egyáltalán. Tehát nem, érted, nekem a csúcs személyesen, amikor otthon vagyok és kapálom a kis kertemet és nézem, hogy jön ki a, tehát Isten bizony. De valahogy azt gondolom, hogy ez más, amikor te vagy, tehát itt is egyébként, tehát elmegyünk sörözni, érted, gyakorlatilag megpróbálok, érted, tehát én is tudok, ha kell, de azért itt a srácok, érted, tehát mindegyik csillog, nem tudom, hogy mondják ők a társaság középpontjai, de nem irányítanak. Érted, irányítani mindig én irányítottam, tehát mindig én találtam ki, hogy mi legyen a next step. És ezt imádták. Tehát egy olyan környezet volt, ahol mindenki látta, hogy az internet környéken valami lesz, hogy a számítógépe valami lesz, ezek nyitottak voltak, csinálták is a saját dolgukat, csak sosem mertek, tehát én voltam a goal setter, hogyha akarod. Én voltam az, aki azt mondta, hogy gyerekek, most a holdra kell venni. Tehát amikor a szakinak azt mondtam, hogy figyelj, csináljuk egy multimédia CD-t, ő azt mondta, hogy hát ez lehetetlenség, hogy mit csináljuk meg az elsőt. És ugyanez volt végig, érted? Hívjuk meg a miniszterelnököt, hát hülye vagy, hát hova? Érted? Volt egy ekkora szobán. És no, nem baj, tehát találjuk ki akkor, hogy hogyan. És állandóan, tehát az volt mindig a mondás, és itt is azt gondolom, hogy azért szeretnek velem együtt dolgozni, mert én mindig azt mondom, hogy engem nem érdekelnek a problémák. Tehát őszintén szóval senkit nem basztam le azért, mert valami nem tudom. Mindig az érdekel, hogy hozza nekem a megoldást. Tehát, hogy nem bele, most valaki ezt mondta, így beszélgettünk, és azt mondta, hogy mi ketten, ő meg én olyanok vagyunk, akik így kivesszük a szervezetből a feszültségét, és nem belenyomjuk. És tényleg vannak ilyenek, akik ott állnak, érted, és így generálják a konfliktusokat, meg a... Én megláttam egy célt, és ezt meg a többiek könnyen elfogadták, tehát elhitték. És ez volt a viszony, tehát én nem voltam abban az értelemben parancsnok, meg nem tudom, biztos voltam türelmetlen, tehát amit a Budukék írtak abban a cikkben, az biztos igaz volt, hogy nem, ők is voltak türelmetlenek, tehát hogy ott mindenki, hát nem tudom, úgy
szélelően. Bíró is az autokrata jelzőt használtam, önvezető.
Szerintem én nem voltam autokrata vezető. Tehát én azt gondolom, hogy én vezető voltam, de nem voltam autokrata. Tehát hogyha valaki, én úgy éltem ezt meg, hogyha valaki nek volt más elképzelése, akkor hajrá, nem nagyon volt elképzelés. Tudod, tehát hogy általában az szokott lenni, amikor leülsz, tehát ott van a buli, a sok ember, érted? És a sok embernek igazából nincs, nagyon kevesen tudják azt, hogy mit kéne csinálni, vagy van ötlete. Amiket mondanak, azok általában ilyen kis apró szarakodások. Én meg azt tudtam ebben a társaságban, de egyébként most is adni a többieknek, hogy oda kéne. És az még pont az a távolság volt, ami befogható volt neki.
És ez eszettel az indexben valamiért az előbb így úgy már említett, miatt, hogy csak voltak kiadói vezetők, akiknek voltak ambíciók, voltak más célok.
Más célok lettek. Számukra más célok lettek. Tehát a pénz lett a cél. És ott abban az időben meg azért tudták elfogadni, mert ezek tényleg érdekes ügyek voltak. Tehát ezek a srác, és azért is jöttek egyébként hozzám vissza ilyen-olyan konstrukciókban, mert azért ezek a srácok ma is tulajdonképpen ott ülnek, és valamilyen szinten visszatértek az érdekes projektjeikhez. Egyikből se lett, nem tudom, milliárdos, meg nem tudom micsoda, talán a Seed egy picit megszedte magát, és lett egy cége, meg nem tudom, hol tart anyagilag, de egy kicsit. Talán összeszedettebben ez a cég is rendben van, nem tudom ki, hogy áll éppen, de alapvetően azért így visszatértek a gondolkodós, beszélgetős világhoz. Én arra nem emlékszem, hogy azért, mert nézeteltérés lett volna, én valakinek azt mondtam volna, hogy menjen el. Tehát ilyen nagyon nem volt. A Tamásnak voltak ilyen konfliktusai, de az szerintem az ő lelki világából jött. Tehát az ő gyerekkorából jött, hogy ő miért küzdött vele. Tehát nekem szerintem abban viszonylag kevés szerepem volt, ő bárkivel ezt megcsinálta volna. De nyilván én is másképp látom, tehát nyilván én is a mai tudásomban, meg a mai szememmel látom, tehát én tényleg nem szoktam ebben gondolkozni, biztos el lehet ezt mesélni másképp is.
Esetleg próbáljuk meg úgy, nem tudom, fegyben annyira nagyon belemászni, de mondjuk például van egy érdekes történet, az egyik sokat emlegetett érdekes történet az internetű korszaknak a Straubelek-Matáv konfliktus, amiben ugye a Bodoki is erősen benne volt, és mondjuk az ő narratívájában mondjuk az például egy ilyen konfliktus volt veled is, mert hogy te mondjuk fogékonyabb voltál a Straubék érveire, ő pedig hát egy ilyen harcos, kombatáns, matáv, fikázó álláspontot nyomatott. Hogy ugye te konkrétan erre a konfliktusra, erre a tarifa kritikai fehérkönyvbe torkolló sztorira hogy emlékszel?
Hát abban a Tamás nem nagyon volt szereplő. Tehát őszintén szólt, tehát lehet, hogy neki volt valami véleménye erről a dologról, meg nem tudom. Tehát én az a sztori az úgy indult, hogy hát biztos ő másképp emlékszik meg, hát ő nyilván akkor indult, és neki ez egy tök fontos, az volt a nagy valami, amiben. Tudod, tehát én ezért nem érzem magam azért olyan drámai ilyen autokratának, mert én, tehát ő, és szerintem sokan elmondhatják, hogy ők ott voltak és csinálták. De adott esetben mondjuk a Tamásnak ez konkrétan, tehát az, hogy vita lett volna, hát neki nem, ő erre nem látott rá. Tehát nem tudta, nem ment végig ezen az egész sztorin. Lehet, hogy volt egy vagy két alkalom, amikor ott volt, de ő maga érezhette azt, hogy benne van. Érted? Mert pont azért, mert én nem voltam a társaság középpontja, nem szerepeltem túl ezeket a dolgokat, én hagytam őket. Tehát érted, hogy írja meg, csinálja, beszéljen, nem tudom mi. Az a történet az úgy kezdődött, hogy két nagy közösség volt akkor, a Higgs, meg a miénk. És a Holósi Józsival, annak az évnek a, ez nem tudom, szerintem 97-ben lehetett. Szerintem 97-ben volt, tehát a 97-es évet fogta át, de lehet ugye 98-as, hát mindegy, egy évvel előtte karácsonykor volt a két közösségnek egy közös karácsonyi vacsorája.
98. februárban volt a közös levél a X-ét.
Na, akkor 97-ben volt, a 97 karácsonyán volt egy ilyen közös vacsora. És akkor nekem teljesen elborult az agyam, mert megjelent a Népszabadságban egy cikk arról, hogy olcsóbb lett a távközlési tarifa, a Matáv engedett a tarifákból. És ott volt, hogy Kínába telefonálni olcsóbb, és konkrétan emlékszem, hogy hihetetlenül dühös lettem, hogy mi az, hogy érted ki a fasz telefonál Kínába, viszont itt van ez a rengeteg internetező, akiknek az éjszakai tarifát fölemelték. És erről beszélgettek a Holósi Józsiékkal, és tényleg nagyon dühösek voltunk, és akkor elhatároztuk, hogy oké, akkor valamit kéne csinálni, és ebből lett az, hogy elkezdtünk írni egy közös levelet a Straubéknak. Amire, ami tényleg szakmailag, meg minden szempontból valahogy egy összefogó dolog volt. Én akkor a Matávot úgy láttam, mint egy hatalmas nagy óriást, amit ugye rosszul privatizáltak, gyakorlatilag meghatározza az ország gazdasági életét, avval, hogy a kommunikációs infrastruktúrán ül, azt csinál, amit akar, nincs versenytársa. És valószínű, hogy a Straub is valami hasonlót láthatott, mert amikor megírtuk ezt a levelet, akkor azonnal visszakézből válaszol. És akkor meghívtuk egy beszélgetésre, ami a C3-ban volt egyébként, ami egy kicsit ilyen közös terület volt, vagy tehát így belefért nekik is, meg nekünk is. És én arra emlékszem, talán Tamás egyébként azon volt ott, és arra emlékszem, hogy a Straub így föltette a lábát az egyik székre, állva beszélgettünk, és akkor így mondta, hogy de bazd meg, hát ti mit gondoltok, hogy akkor ez hogy lesz? És akkor mi is mondtuk, hogy hát figyelj, tehát volt egy vita. És akkor azt mondta a Straub, hogy oké, akkor ezt végig gondolják, hogy ebben mit lehet csinálni. És sokáig nem történt semmi, és én akkor ijedtem meg, amikor kijött egy óriás plakát, egy kicsit később, egy gyufáskatója volt, és az volt, hogy mit kaphatsz ma 3 forint 30-ért, vagy nem tudom, hogy mennyire, mennyire egy gyufáskatója, egy gyufásodhoz került egy perc internetezést. És akkor azt éreztem, hogy azért nem vagyunk egy súlycsoportban. Mm-hmm. És akkor elkezdtünk ebben dolgozni, így összeraktuk ezt a fehér könyvet, ezt a jelentést.
Ki dolgozott azon?
A Túri Laci. Túri Laci, biztos a Tamás is írt bele, tehát én nem azt akarom mondani, hogy a Tamás ebben nem vett részt, csak én nem emlékszem arra, hogy ő így érdemben hozzáadott volna valamit. Szlovákiából jött egy fiú, akivel később dolgoztam, Kaprinai Zoli, Finnországból a Jirki Halonen, akivel amúgy ilyen vicceseket írogatott, volt egy fiú, a Portnak volt tulajdonosa, Veszowski Zsolt, aki leírta, hogy neki mennyire nincsen internet, és hogy mennyire nem tud hozzáférni Bicskén, vagy nem tudom, Csabdiban volt a házon. És egy ilyen áttekintés, de alapvetően ezt a Túri Lacival raktuk össze. Hát a Lacinak van ilyen szintetizáló agya, aki meghívült, és akkor elkezdte nézni az adatokat, meg hát ilyen, tehát hogy ezt így ketten csináltuk. És meg is van még egyébként az a jelentés, tehát hogy az lehet, hogy érdemes megnézni. És abban megpróbáltunk egy higgadt átfogó álláspontot adni, aminek a végére egyébként a Blatt-szal írattunk utószót, amit persze én írtam meg, de ezért aláírta a Blatt, ami arról szólt, hogy a 19. században nagyon drága volt infrastruktúrát fejleszteni, most sokkal olcsóbb és sokkal nagyobb a hatása. Tehát, hogy érdemes úgy összerakni ezeket a dolgokat, hogy ez így működjön. És akkor erre jött a plakát, meg akkor egyébként a szakiak a másik oldalon voltak, és ők vitték ugye az érveket a Straubiknak arról, hogy miért kell mégis, meg hogy ez milyen. És akkor eltelt egy csomó idő, nyár lett, és mi időnként azért beszámoltunk, voltak ilyen tüntetések, először Spanyolországban volt egy ilyen internet sztrájk, aztán Németországban volt, és akkor mi mindig így a hírlevélben itt-ott írtuk, hogy no pasarán, a spanyol testvérek, meg eltek vagyunk németek, meg nem akar, mindent megteszünk, hogy nálunk ilyen ne legyen, de hát igazából nem történt semmi.
És aztán... A korabeli sajtó közeg mennyire volt... szolidáris veletek.
Semennyire, hát a legnagyobb hirdetőről beszélünk. Tehát azért ehhez is kellett a bíró egyébként, mert ugye a másik ágon meg közben a Telekom, vagy nem tudom, akkor Matáv, a legnagyobb, tehát a abszolút Vesztelben tulajdonrész. Tehát, hogy szóval azért ez így nem volt annyira egyértelmű, hogy tehát azért ez kellett egy adaktökösség.
De tulajdonképpen igen a Bakrabés szövetséges találni, vagy nem is tettet egy érdekeséget?
Mi kívülről csináltuk egész addig, amíg valahogy össze nem keveredtünk, hogy nem, azt nem tudom, a Hegyi Gyurival, aki Kukufuzu néven nyomta, és kiderült, hogy hát ő a Matávnál gyakorlatilag pont ebben foglalkozik árazás, és így tovább. És ő magyarázta el nekem, hogy ez hogy néz ki. Tehát, hogy ezek hogy vannak, hogy építik. Tehát ott nem volt vita, meg kekeckedés, meg sem. Egyszerűen elmagyarázta, hogy ez gazdaságilag hogy néz ki, hogy számolják ezeket a perceket, stb. Hogy hívják az ennek a rukat a Hajós Andrással? Igen. Hát ez abból jött, ami zsargonunkban jött, ugye ez az Emirulez név is. Tehát, hogy így nagyon tökéletes szimpátia volt. És ő meg a kollégáival ültünk le többször, és magyarázták el, hogy itt mi van, és dolgoztunk ki alternatívákat. Tehát ott már tényleg az volt, azt hiszem, ő megkapta feladatul, hogy valamit csináljon, és elkezdett velünk egyeztetgetni. És aztán megint eltett egy csomó idő, és nem volt válasz, és nem tudom, mi még így írogattunk, hogy akkor árak, meg internet, meg visszaesett, meg akármi. És karácsony előtt, tehát ugye februárban volt az első, előtt a karácsonykor kezdődő, karácsony előtt beívott a Straub magához. És oda a Virág Andrással mentem, aki akkor nekünk úgy volt, hogy kommunikációs tanácsokat fogadni, nem akartam egyedül menni. Akkor volt, hogy elütött egy rendőrt az a faszé, aki itt motorral a hegy aljáról jött le, és aztán egy sztár volt, és nem tudom, talán börtönbe is került a császár előtt. Az aznap volt, le volt minden zárva, és kurva sokat késtünk. És a Straub egyedül volt, már nem volt titkárnő senki, megkérdezte, hogy kérünk-e. Tehát én akkor beszéltem el másodszor vagy harmadszor ebben a történetben. És akkor elkezdtünk beszélgetni. És az András meg se szólalt egész idő alatt, én azt remélt, mert ő én közgazdászként, meg nem tudom, tehát egész értelmes dolgokat mondott, a Túri Laciról lehetett tudni, hogy ő ezt így egyszer összerakta, de ő a számokat, tehát hogy így ki tud keresni történelmi példákat, meg infrastruktúra, meg nem tudom, de az, hogy ezek a számok hogy vannak, ezt nem. De az András többé-kevésbé ezt értette. hát amennyire mondjuk én is. De ő egy szót nem szólt, és a vége az volt, hogy azt mondta Straub, hogy itt van két javaslat. Nézzétek meg, melyiket választjátok. És akkor én megnéztem, mindegyiknek a végén ott volt, hogy mi lehet a megoldás, és az egyik a sokkal jobb volt, mint a másik. Tehát egyértelmű volt, hogy melyik a jobb. A másik volt ez a fretrétes történet, az egyikre nem emlékszem, hogy mi volt, de valami volt ott is. És kérdeztem, hogy mitől függ, hogy melyik lesz, és akkor mondta, hogy tőled. Mm-hmm. És akkor mondta, hogy ha tényleg tőled függ, akkor legyen ez. És akkor tényleg az is lett, ami egyébként akkor tök jó volt, tehát lett egy flat rate, és mindenki örült neki. Én azt gondolom, hogy biztos össze lehetett volna veszni. És volt egy olyan rész egyébként ebben az egészben, velem többen üvöltöztek ennek kapcsán, nem csak ennek kapcsán, hanem így az internetes ügyeim kapcsán, az egyik a György Péter volt, a másik a Gecser Otto. A Gecser Otto volt a Telekomnak a vezérhelyettese. És egyszer a Gecser fölhívott, és szabályosan így, ahogy mondom, a kurva anyába elküldött, hogy mi a faszt képzelek én abban, hogy megpróbál beleszólni a Telekom árfolyam politikájába. És hát, hogy mondjam, azért ezek nem kellemes dolgok. Tehát, érted, nyilván mindenkinek elmondtam, hogy ez volt, mert én úgy gondoltam, hogy ez csak így lehet, hogy ez történt.
Ez még a megállapodás előtt volt?
Persze. Uh-huh. Hát így a plakát környékén, tehát még annak az évnek a tavaszán. Uh-huh. Utána jött a plakát. A másik meg a György Péter volt, aki szintén ilyen nagyon érzelmesen, nem csak emiatt, többször fölhívott, és így megpróbált nekem így irányokat adni, hogy akkor nekem mit kéne csinálni, meg hogyan. Tehát, például konkrétan, hogy rúgjam ki a Bodokit, tehát volt egy ilyen, és ha már most a Tamásról beszélünk, akkor volt egy olyan, hogy rúgjam ki a Bodokit. Mert a Tamás ott is próbálkozott, meg nem tudom, és így ismerte, meg tudta, hogy már pofája van, meg talán írt is róla valamit, hogy média mogulok, meg akármi, és akkor, hogy ezt így ne. És mondtam neki, hogy figyelj, szerintem én se hívok föl téged, ahol kitrúgják ki, hát te se hívjál föl engem ebben. Tehát, hogy ezt így nagyon tényleg mondjuk. De a Tamás nem kellett kirúgni, tehát ő aztán magától lehúttam. Tehát ott volt éppen elég. És hát tulajdonképpen így jutottunk el egy flat rate-ig, ami én azt gondolom, hogy nem volt a világ legjobb megoldása, tehát nyilván sokat, meg hát most azért már jobban látszanak ezek a problémák, meg a megoldások is, de akkor ez egy tök fontos történet volt. Egy-ketten írtak egyébként akkor, tehát ott volt még egy társaság, akik így próbáltak, a Pázmándon volt egy teleház, és annak a vezetője, a Telház mozgalomnak akkor volt egy ilyen uh-huh. vezető, ő mondta, hogy ezért ez így nem volt jó. De hát már senki nem tudta, talán még azt is mondta, hogy akkor ők már sztrájkolnak, de meg hogy elárultuk, meg nem tudom. De alapvetően szerintem akkor ott mindenki lenyugodott.
Tehát, ja, mert hogy ők még radikálisabb követelések.
Többet akartak, igen. Aha. Meg hát ezek szerint a Tamásnak se volt ez jó.
Igen. Ő azt hiszem, hogy úgy is emlékszik, hogy emiatt távozott végül, mert hogy így annyira nem tudta ezt elfogadni, ezt a...
Mondom, szerintem a Tamásnak saját, tehát hogy ő akkor, tehát én azt gondolom, hogy mostanra teljesen érett és egy kiegyensúlyozott ember volt, és nem is akarok erről sokkal többet mondani, de ő kifejezetten kereste a konfliktusokat, tehát ő neki az volt az életető, hogy őt üssék. És én egy idő után ebben azért nem, tehát egyszerűen nekem ez így nem, nagyon tehetségesnek tartottam, de konkrétan én az Újpetit százszor tehetségesebbnek tartottam, mint a Tamás. Tehát egy kicsit úgy láttam, mint egy ilyen probléma csomagot, ami hát jó, hát hogyha elmegy, menjen. Tehát, hogy a Tamás egyáltalán nem tudott olyan jól írni, mint, tehát a Péter tényleg tök tehetséges volt irodalmilag értelmezhetően. Nem tudom, hogy Tamás meg ilyen szögletes volt mindig. Mm-hmm. Tehát, hogy ez most, amit csinál, az maxi respekt. Tehát azért is nem, most ebben nem bonyolódjunk bele, de...
Jaj, csak azért gondoltam, hogy nyilván ő elmondta már a saját verzióját nekünk, hogy akkor ezeket a pontokat, amit majd...
Az is igaz, tehát minden igaz. Én így láttam.
Az indulásnál, amely az Anita már emlékszem, hogy a legutóbbi találkozáson és kiirtotta már, hogy mondjuk az, hogy napi hírszolgálat, ez folyamatos újságírói, klasszikus hírújságírói aktivitás legyen az internetodban, az mikor kezdődött és hogyan, mert hogy nem rögtön.
Nem. Hát nem volt rá lehetőség, tehát hogy egyszerűen Hát az világos volt, tehát a hír azonnal jött, hogy valahogy fönn kell tartani az érdeklődést, hogy visszajöjjenek. Tehát az világos volt, hogy így nem tudunk kirakni olyasmit, amit még egyszer el fognak olvasni, mert miért jönnének vissza. Tehát ez volt a feltétlen gondolkodás, és innen jött a hír, hogy hírt kéne csinálni, és az sokáig nem állt össze nekem, hogy ez egy szakma. Tehát hanem azt gondoltam, hogy hát ezt így azért majd lehet, majd beül a nem tudom ki, és akkor megcsinálja. És ez egy darabig így azért ment, tehát a Túri Laci írogatott IT híreket, ami egy tök jó IT hír, tehát ugye a hírlevelőnek a híreit. Barcini volt, aztán egyesen csinálgatták. Tehát ezek tényleg tök jók voltak, de hát azért ez nem egy hírszolgáltatás, tehát mondjuk ma már tudjuk, hogy kell, csináltunk is azóta, pont a Szörény Péterrel, a Veszternél csináltunk hírszolgáltatást, tök faszát, profit, ahogy kell. De akkor ez így nem állt össze, és tulajdonképpen ami volt így hír, tehát még talán nem tény sem volt, hogy így nézegettük, összeszedtük. És aztán így ezt...
Kérdezitek, hogy egy nyomtatott lapot, vagy éppen a televízióban, vagy rádióban, vagy szóval, hogy otthon próbáltatok hírek?
Hát alapvetően IT hírek voltak, ugye, mert nem lehetett nem IT hír. Tehát azért tehát az internetű időszakában ez így volt, hogy a napot IT hírnek kellene. Tehát ami hír, az tehát ott nem nagyon volt. Lehet, hogy a végé felé már voltak ilyen általánosabb hírek is, de azóta általában azért mégiscsak arról szólt, hogy merre tart ez az egész, hogy a Bill Gates mit mondott az internetről. Uh-huh. Itt volt a Bill Gates Magyarországon, kb. Mi történik, de hogy akkor az Oracle-ről a szólásszabadság kiterjedtek, de tehát azért ez a 90-es évek vége, ez a alapvetően egy információ szuperstráda korszak, tehát amikor mindenki azért nem volt, még 2011-ben volt totális ellenőrzés. Tehát minden úgy nézett ki, hogy itt a jövő. És hogy ez tényleg tök fontos. És ugye emellett most az, hogy a torgyán, nem tudom, ez a mi közönségünknek nem volt érdekes. Tehát oda behívtunk embereket így beszélgetésre, úgy kezdve, mint egy ilyen magazin. De egyébként a téma az volt, hogy mekkora drive-odatot kell. Nem tudom ki, amit ma már nem olvasnál rá, meg azt nem érdekel. Egy kicsit a telefonok világa ezt hozza, de már ez sem. Tehát akkor minden arról szólt, hogy uff, és a szólásszabadság most hogyan változik, érted? És uff, akkor gyermekpornográfia, uff, robbanószer a nem tudom, hogy változtatja meg azért, lesz-e könyv 10 év múlva. Érted? És akkor ebben voltak ilyen nagy mondások, tehát ez technológiai hírszolgáltatás volt, és a viták azon mentek, hogy ezek mennyire lehetnek, mennyire térhetnek el a konkrét technológiától. Tehát, hogy mennyire tudunk mi szólásszabadságról beszélni, vagy mennyire kéne IP protokollokról beszélni, ember volt a vita, de az nem olyan volt, hogy nekünk gazdasági ére sokkal később, ha egyáltalán volt internetről, azt nem tudom.
Akkor mi volt még ilyen vonzó tartalomformátum, ami nem hír volt? Mondjuk a fórumról már beszélti, online interjúról szó esett, voltak egyebek is.
Hát nem tudom, biztos te jobban tudom.
Nem csak, hogy akkor segítek az, mondjuk a írásos visszaemlékezések innen-onnan a Bodokitól a GG-n át a szaki FB posztjaig, mondjuk például arról is szólnak, hogy mondjuk a Gerényi már akkor próbált ilyen internetes rádióadásokat csinálni, vagy volt ez a Miancsi Zsófia által szerkesztett, moderált hét kérdése.
Igen.
És már itt feltűnik itt az internetök korszakban Körösi Ákos neve, mint egy ilyen elkereskedelmi irány, valami online áruház.
Hát valami próbál, de az nem volt komoly.
Aha.
És a vidék, az egy kis próbálkozás volt, de ez nem...
És a vidék és határon túli mutációknak az indulás.
Az igen. Hát a mutáció. Szeged,
igen.
Az tök fontos volt. Tehát a mutációt ezt soha többet nem csinálnám még egyszer, de ez egy nagy baromság volt, de az tényleg tök fontos volt tartalomszempontból, mert tök kontrollálhatatlan volt. Tehát az, hogy most ott ki mit rak fel, és amikor ez így elkezdett beindulni, és ott a Balaton környéken volt valami nagyon zűrös, nem tudom, ilyen szientológ, nem tudom.
Én csak így ezt a saját emlékeimből emlékszem, hogy néha, amikor elmentem ezekre a mutációkra, így teljesen így elborzadtam, hogy mennyire mások azok, mint amit a rendes internettől látok, vagy szóval, hogy így ilyen teljesen más.
Hát ma ezeket blogoknak hívják, tehát persze. Hát meg voltak ilyen nagy események, hogy tehát inkább eseményről eseményre, tehát mi generálgattuk. Tehát én inkább erre emlékszem, hogy amik fontosak voltak, mondjuk nem tudom én, a Pannonnak akkor volt, hogy nekik országos lefedettségi van mobil internet. És akkor végigmentünk az országon 24 óra alatt, ott volt a végé is, és akkor tolták a semmit gyakorlatilag, egy ilyen road movie, vagy nem tudom, egy road blog volt arról, hogy merre járunk, és mi történik, és akkor kiírtuk, hogy tud-e valaki, mint a Makó környéken, egy faszacsárban, hogy élsek velünk, és akkor mi írtak, hogy igen, meg itt van. Tehát ez a... És akkor ez egy nap volt, és akkor minden erre fölkészültünk, vele az e-mailtől befejeztük. De hát ugyanígy mondjuk arra emlékszem, hogy amikor a választás volt, nem tudom melyik, 98-as évben, akkor együtt utaztunk egy urnába, Bajára, meg ilyenek, tehát hogy azért ezek így voltak. Tehát nekem, én úgy éltem meg úgy is emlékszem rá, hogy, hogy ilyen esemény hotspotokat próbáltam megkeresni, amik fontosabb arról, hogy ennek a közösségnek, vagy valahol kapcsolódik a témához.
Tehát ezek szerint ezek a mutációk teljesen szabadon, ahogy mondod, ilyen blogszerűen működtek akkor már?
Hát ugye ezt a szót nem ismertek. Persze, akkor, hogy blog, de gyakorlatilag nem nagyon volt. Tehát ugye a megállapodások azok arról szóltak, hogy ők használják a nevet és adnak tartalmat, és ez attól jó, hogy akkor meg őt elhelyezhetünk hirdetésbe. Egyébként nem volt semmilyen szakmai kontroll. És aztán egy idő után, hogy próbáltunk kiadni valami kézikönyvet, de tényleg tehát így kiszaladt. Tehát, hogy nekem, amikor a Veszterhez mentem, ezután az egész után az volt a fő állításom, hogy én 5 embernél többen nem akarok dolgozni. Tehát ott legalább 100-an dolgoztak, érted? Tehát, hogy már melyik mutációban, még ki, hova, nem tudom még. 5-10 ember. És a végén nem is tudom, tehát egy ilyen 10-12 emberrel fejeztük be 2004-ben a Veszternél a szerkesztőséget, mert kifejezetten nem akartam sok embert, hanem azt akartam, hogy és ez egy kicsit így a tükre, tehát ez egy válasz arra, hogy lehet együtt dolgozni ennyi emberrel sehogy.
Ja, tehát te voltál, aki egyáltalán így úgy valahogy mégis tartottad velük a kapcsolatot.
Az volt a menedzsment koncepcióm, hogy ennek úgy kell működni, mint egy hangyabolynak. Tehát, hogy egy hangyaboly is végülis ugyanazt az egy célt szolgálja, de senki nem mondja meg az egyes hangyának, hogy mit csináljanak. És volt például egy ilyen online tévéadásunk, 90-ben talán azt 98-ban a Citadelláról. Fölmentett a Citadellára, és akkor egy napon keresztül onnantottuk élő tévésztrémet, amit senki nem tudott nézni értelmeszerűen, tehát csupa ilyen volt. És az is olyan volt, hogy hát annak nem volt felelős szerkesztő, de mégis végig volt műsor. Érted? Tehát nem mondtuk senkinek, hogy kell, talán volt egy adásnak, de azt sem tudtuk, hogy kell csinálni, soha nem csináltam a tévét. Érted, hogy kell megszervezni egy napot, de avval, hogy mindenkinek elmondtam, hogy ez lesz az első online tévé, és hogy milyen kurva jó lesz, és hogy gyere segíts, és hozzál, és ki tudsz hozni, és legyenek beszélgetések, nem tudom, Citadellra tök jó kilátás, szép, izgalmas. Ettől elkezdett működni, és az éjszaka közepén is volt valaki, akivel lehetett ott beszélgetni. Kimentek újságíró gyakornokok, csináltak interjúkat, visszahozták a kis videófelvételket, fölraktuk. Tehát ilyen új volt. És nem, és tényleg ilyen hangyaboly szerint lett megszervezve az egész, és nem úgy, hogy akkor valaki. És ez a szervezési mód, ez bizonyos ideig működik, de utána át kell állni.
Ugye a Magyar Televízióban is volt valami együttműködés, a MIBIS című beszélgetős műsorhoz kapcsolódóan, ahol az internettó közreműködésével sikerült interaktívvá tenni a műsor.
Igen. Hát voltak ilyenek. Hát egy csomó ilyen volt. És a tartalom az inkább arról szólt, hogy akkor ezeket így bejelentgettük, levezettük, nem tudom mit, tehát hogy nem magunkról szólt, tehát arról, hogy mit lehet csinálni. Uh-huh.
És nekem az eddigi elbeszéléseidből, meg másokéből is nagyjából úgy tűnt fel, hogy a szerkesztőség az olyan esetlegesen alakult, vagy fejlődött, szerveződött. Igen. Ez így volt akkor, hogyha jött valaki, akit tehetségesnek láttál, vagy feltűnt valaki, bemutatott valaki, akkor ez jöhetett, vagy hogy működött? Ez volt valami létszámkeretet, vagy valamilyen
elképzelés? Hát, mert mindenki... Hát biztos volt egy pénzkeret, amiből lehetett, de szívesen dolgoztak ingyen. Tehát, hogy ez nem volt kérdés, mindenki tökéletes volt. Tehát szívesen kipróbálták magukat, volt, hogy gyakorlókok, jöttek emberek nézni, hogy mi van. Hát egy csomó ember, a Török Andrással például egy ismerkedtünk meg, aki aztán szponzorálta az Internet Expo-t és társait. Abszolút. Sokan jöttek. És...
Hát, mert az nagyon mókás volt, hogy mondta a bíró tegnap, hogy az már később időszak, hogy az András bedigizett a moderálásra, annyira rákattant, hogy nem tudott próbálni lejönni, hogy korábban még, én azt hiszem, hogy az elején a Mihancsi Zsófiának volt ez a reszortja, tudom kérdezni, hogy mással is fekesett el, illetve hát ugye az elején, amikor a fórumozásról beszéltem, mondtad, hogy azért az nem volt teljesen egyértelmű, hogy akkor mit lehet tenni, mihez van egyáltalán jogosítvány, mi ennek a protokollja, és hogy alakult ki a felhasználói tartalomnak a kezelése nálatok, vagy szóval, hogy milyen...
Hát az volt, hogy ez közösségi alapon ment. Tehát gyakorlatilag adtunk embereknek, a legaktívabbaknak, meg akik a leginkább kritizáltak minket azért, hogy akkor most mi van, és miért ezt vagy azt filtereztük ki. Akkor azoknak adtunk jogot, hogy moderáljanak. Tehát én azt gondoltam egy idő után, hogy ez az ő közösségük, és tök szép dolgok vannak benne, meg nagyon érdekes ügyek, de hogy mi ehhez így konkrétan nehezebben tudunk hozzászólni, és hát mondják meg, hogy ki lehet ott. És akkor ott volt, nem tudom, a moderátoroknak volt egy külön életük, akikkel szintén így összejöttünk, és
összejöttünk. Ez a forrók elhasználók, borrekodálódott egy ilyen szabályozó.
Igen, társaság. Igen. És ezek halál jó társaság volt, tehát mondjuk nem olyan, akivel most így utólag még nem tudom. Tehát ezek egy kicsit ilyen kedves bolondok, minden, tehát nem író emberek, meg nem tudom, de ilyen nagyon, tehát ilyen nagyon milyen demokrata, tehát ilyen, hogy akkor, szóval ő tudta, hogy kit miért fog kivágni, és azt jól is tette. Tehát az ott így szabályozódott. Ez pont mi a Csík Zsófi után, a Zsófinak tényleg nem szabad, tehát az egy ilyen, tehát neki nem szabad ilyesmit adni. De egyébként szerintem senkinek, tehát hogyha egy emberi a hatalom, az tényleg, tehát hogy így elveszti a kontrollt.